Űrkorszak. Nem sci-fi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
Ez az űrkorszak itt a Spirit FM-en. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Vince Bence. Az elmúlt hetet a napkitörések határozták meg. Olyan kattintásvadász címekbe is belefuthattunk az elmúlt napokban az interneten, minthogy akár az egész Földön megszűnhet az élet. Hogy pontosan miről is van szó, és mik is azok a napkitörések, ezt tisztázzuk a mai adásban. Aki pedig mindebben segít nekünk, ő Zábori Balázs űrmérnök, aki már itt is van velünk. Üdvözlöm Balázs, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat is.
Na akkor tegyük egy picit tisztába, hogy napkitörés. Fejtsük meg a kifejezést, illetve a szót. Mit jelent az, hogy napkitörés?
Kicsit nagyon egyszerűen lefoglalmazva, valóban egy kicsit kitörés történik a napon. Ennél talán messzebből érdemes megfogni a problémát, ugyanis a napunk az innen távolról úgy tűnik, mintha egy folyamatosan, állandóan, stabilan működő csillag lenne, de valójában minden csillag, hogyha elég közelről nézzük, egyfajta forrongó tenger, ha úgy tetszik, folyamatos változásokat mutat, és viszonylag keveset is tudunk róla. Napunknak van egy úgynevezett 11 éves ciklikus viselkedése, ez azt jelenti, hogy ezen a perióduson belül időnként felerősödik a naptevékenység, vagyis gyakrabban produkál ilyen kitörés jellegű tevékenységeket, majd időnként lecsendesedik, csökken a tevékenysége. A valódi okokat emögött egyébként pontosan máig nem tudjuk megmondani, csak sejtéseink vannak. Mindazonáltal éppen egy erősödő ciklus kezdetén vagyunk, ami erősebbnek tűnik, mint amit várunk, és tulajdonképpen egyfajta mágneses tevékenység eredményeképpen zajlanak le ezek a kitörések. A napot azt úgy tudjuk elképzelni, mint hogyha most egyfajta óceánt képzelünk el, csak ez nem vízből van a felszíne, hanem forrongó plazmából. Ugye hatalmas hőmérsékleten uralkodnak a nap belsejében és a nap felszínén is, és az anyagának a nagy része az ugye, tulajdonképpen hidrogén, illetve hélium, aztán bizonyos mennyiségben nehezebb elemek, de most ezek tulajdonképpen egyfajta plazma állapotban, mint hogyha egy olvadt fémet képzelnénk el, most nagyon távolról megközelítve, egyfajta olvadt állapotú rendszer, hullámzik a napnak a felszíne, és nyilván ugye, mivel ugye ezek töltött részecskék, tehát annyira magas a hőmérséklet, hogy az atomok nem maradnak semlegesek, elveszítik az elektronbulkokat, töltöttek lesznek, ezért ezek töltött mozgást végeznek, és a mozgó töltött részecskék azok mágneses mezőket kezdenek el generálni. Most mindebből szerintem nagyon szépen látszódik, hogy ez egy elképesztően bonyolult fizikai rendszer, hatalmas hőmérsékletek, nagyon furcsa halmazállapotok, általunk alig elképzelhető környezet, és egy elképesztő erejű mágneses mező. És ennek a perturbációi, bizonytalanságai eredményezik azt, hogy néha ez a mágneses mező kipattan, kinyílik, és amikor az a mágneses mező kinyílik, akkor a kinyíló erővonalak mentén a felszínnek az anyaga egy része, az szépen kidobódik a világűrbe. Tehát úgy tudjuk elképzelni, hogy a nap egy kicsit kinyitja a felszínén a mágneses erővonalait, és ameddig nyitva van az erővonal, addig anyag szivárog ki a világűrbe. Most nyilván azt még hozzá kell tenni, hogy ez akkor jelent komoly problémát, amikor ez az anyag kidobódás a Föld felé irányul. Tehát ugye a nap körül hatalmas a tér, kicsi a valószínűsége annak, hogy pont minket talál el, de van olyan eset, amikor minket talál el. De amikor bekövetkezik ez az anyagkidobódás, akkor egyfajta plazmafelhő indul el a Föld felé. Ugye ennek a belsejében töltött részecskék vannak, nagy rész, főként protonok, illetve bizonyos mélységben elektronok, meg néhány nehezebb elem, és ezeket körülvevő mágneses mező, egy ilyen részecske felhő indul a Föld felé, és amikor ez eléri a Földet, ez nagyjából a kidobódás után egy 3 nappal később következik be, akkor kölcsönhatásba lép a Földnek is meglévő mágneses mezeivel, belép a mágneses mezőbe, a mágneses mező torzítja, a Föld mágneses mezeiben is zavarokat kezd okozni, a Föld mágneses mezébe befogódnak ezek a töltött részecskék, és ennek lesz az eredménye, hogy ingadozni kezd a Földön tapasztalható mágneses mező, mágneses, elektromágneses zavarok tapasztalhatók mindenféle rendszerekben, áramok indukálódnak elektromos hálózatokban, és ugye a töltött részecskék belépnek a légkörbe olyan helyen is, ahol nem kéne, ennek eredményeképpen a megszokottól eltérő magasságokon, szélességeken sarkifényt fogunk látni. Tehát tulajdonképpen egy összetett anyagkidobódási folyamat zajlik, ami a napról indul, végigutazik a naprendszeren, és amikor eléri a Földet, akkor a Földön ez okoz hatásokat.
Milyen kategóriákba lehet sorolni ezeket a napkitöréseket? Mert hogy olvashatunk most az elmúlt napokban arról, hogy ez egy óriási giga-mega napkitörés. Vannak kisebbek is ezek szerint?
Igen, kategorizálják őket. Valójában aztán nem lett olyan hatalmas ez a kitörés, mint amiket olvasni lehet róla. Erős kitörés volt, de voltak már ennél nagyobbak is. Egy skálán kategorizálják őket, tulajdonképpen annak függvényében, hogy mennyire intenzív ez az anyagkidobózás, milyen erejű sugárzás kíséri, milyen erejű részecske, mennyi részecske, és milyen energiát hordoz magával. Ennek megfelelően lehet megmondani, hogy milyen erős volt az anyagkidobózás. Még egyszer mondom, hogy nagyon sok anyagkidobódást produkál a napunk, de ha az nem éri el a Földet, akkor egy elképesztő intenzív anyagkidobódás sincs ránk hatással. De nyilván akkor kockázatos, amikor egy nagyon erős anyagkidobódás éppen a Földet találja telibe. Most ez az anyagkidobódás az valóban közel van a legerősebbekhez, a legerősebbet egyébként X kategóriába szoroljuk, és ezek a nagyon erős anyagkidobódások igen hosszú ideig tarthatnak, tehát több napon keresztül akár egy hétig is érezhetik a hatásukat, illetve hát nagyon komoly hatásai lehetnek, olyan a hatások, amit a mindennapjainkban is lehet érzékelni.
Mik ezek a hatások?
Már nagyon sok példát lehet rá mondani. Az egyik tipikus példa az az áramrendszerekre gyakorolt hatás, hogy ahogyan mondtam, elektromágneses zavarokat kezd okozni. Ennek az egyik tipikus példája, hogy áram indukálódik az elektromos hálózatokban, olyan helyeken, ahol és olyan áramok, amiknek nem kéne. Tehát például transzformátorok kiégnek, kigyulladnak, kábelek kigyulladnak, kiégnek, és ez áramkimaradásokat, áramszüneteket eredményez. Akár igen nagy területen, ugye történt már olyan a történelem során, hogy az észak-amerikai kontinens egy jelentős része áramkimaradás szenvedett el egy napkitörési esemény következtében bekövetkező áramhálózat sérülés miatt. Ugye ez az egyik alapvető hatás, ami mindannyiunkat szokott érinteni. A másik alapvető hatás, hogy ugye ez a fajta elektromágneses ingadozás, az ugye az mindenfajta elektromágneses kommunikációban zavart tud okozni, tehát megnövekszik az elektromágneses zaj, vagyis az elektromágneses adatátvitele gond lesz. Nem fog működni a mobilhálózat, nem töltve az internet, nem kapok itt jelet, a GPS kommunikáció az én mobilomon éppen nem működik, ami ugye megint a mindennapi életünkre elkezd hatással lenni. Olyan területek vannak, ahol ez igen komoly problémát jelent, mint például a légirányítás. A légirányításban ugye a GPS-tel és egyéb földi tornyokkal folyamatosan kommunikálnak a repülőgépek, és ugye irányítják őket. Na most ugye ezeknek a kitörések eredményeképpen komoly zavarok és fennakadások lehetnek a kommunikációban, a GPS-jelekben, és esetleg a repülőgépek irányításában zavarok keletkeznek. Ez már nem is veszélytelen. Ez megemelkedik a kozmikus sugárzás mértéke a magas légkörben. Ennek következtében ugye akik éppen repülnek, azok igen jelentős sugárzást is kaphatnak, anélkül, hogy tudnának róla. De hasonlóan a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén is nagyon megugrik a sugárzás mértéke, ilyenkor tilos mindenfajta állomáson kívüli tevékenység, de az állomás fedélzetén is az űrhajósok jóval nagyobb sugárzásnak vannak kitéve, mint amúgy. Több nagyságrend is lehet a különbség. Ugyanígy a műhold hálózat, mindenfajta szolgáltató műhold, ami kint van a világűrben, az azonnal ki van téve a hatásoknak, ezek meghibásodhatnak, tönkre mehetnek, elveszíthetjük őket, vagy megint csak rendkívül költséges később pótolni őket. És hát ugye, ahogy említettem, a leglátványosabb, de viszonylag veszélytelen hatás az az, hogy a sarki fény megjelenhet olyan szélességeken, ahol nem is gondolnánk, akár egyébként lehúzódhat Európában is, Berlinig, vagy még lejjebb, miközben ugye a sarki fényt azt kifejezetten a sarki régiókhoz kötjük, de ilyen esetben a mágneses mező torzulása miatt a részecskék alacsony szélességeken is ütköznek a légkörrel, és bizony ez egyfajta fényjelenséget produkál a fizikus sarki fény.
Ezek a hatások úgy hangzanak, mint egy katasztrófafilmnek a kezdete. Reméljük, hogy a való világban ezeket majd nem kell megtapasztalnunk. Egy-egy ilyen napkitörése a tudósok számára milyen izgalmas boncolgatni valót tartalmaz?
Rengeteg információt tartalmaz, ugye nagyon sok mindent ad abból a szempontból a számunkra, hogy ezeket az eseményeket a jövőben előre tudjuk jelezni. Ugye ezt az egész folyamatot hívjuk ma már úgy, hogy űridőjárás. Ez az egész űridőjárás, erről sokat lehet hallani, sokat beszélünk, egyre fontosabb az emberiség számára, hiszen pont azok a hatások, amiket most felsoroltunk, azt mutatja, hogy a technológiai civilizációnk mennyire hitett nem csak a rendes időjárásunknak, hanem most már az űridőjárásunknak, hiszen a kritikus infrastruktúránk jelentős része a világűrbe van telepítve, vagy a Földön olyan infrastruktúra, amire ezek a hatások igenis befolyással vannak. Ennek következtében nagyon fontos, hogy előre tudjuk jelezni. Ahhoz, hogy ezeket az előrejelző rendszereket pontosítsuk, azokat hasonlóan az időjárás előrejelző rendszerhez úgy tudjuk megtenni, hogyha mennél több adatot gyűjtünk, és folyamatosan megnézzük, hogy az adatokra alapozott előrejelzési modellek mennyire voltak pontosak, és pontatlanságokat utána pontosítjuk. Tehát mennél több napkitörést tudunk lemérni, és a hatását megmérni a Föld körül, annál pontosabban fogjuk tudni a jövő napkitöréseinek a hatását előrejelezni. De most is tulajdonképpen az történt, hogy a napkitörés magát, azt ugye abszolút keringő mindenfajta műholdakkal, a földi teleszkópokkal, a fényét azt ugye szinte azonnal, de viszonylag hamar néhány percen belül ugye látjuk. Ezt követően viszont ez a felhő, ahogy mondtam, 3 nap, amíg a Föld elérkezik, ez ennek a napnak az időszakát egész pontosan már előre tudtuk jelezni, tudtuk, hogy mikor ér ide, tudtuk, hogy mikor kezd megemelkedni, és milyen mértékben kezd változni a mágneses mező, hogyan fog változni, és föl tudtuk készíteni esetlegesen azokat a műholdakat, működtető cégeket, az informatikai hálózatokat, a légirányító hálózatokat, az áramszolgáltatókat, tehát föl tudunk már készülni egy esetleges eset ilyen helyzetre, és ki tudjuk küszöbölni a következményeket. Ugye nyilván egy tipikus példa, az áramszolgáltatók például lekapcsolhatnak abban a néhány kritikus órában olyan kritikus egységeket, amik valószínűleg tönkre mennének, majd pedig visszakapcsolják őket probléma nélkül, és ezzel megelőzik a költségeket, a károkat és a hosszabb áramszüneteket.
Tehát akkor ez nekünk mindenképp egy pozitív visszajelzés, hogyha bármi olyan mértékű probléma lenne, akkor úgymond van 1-2-3 napunk arra felkészülni, hogy igen, most egy olyan mértékű napkitörés történt, ami nagyobb problémákat okozhat.
Így van. Ugye ez hosszú távon viszont vannak vele problémák nyilván. Most még ezt meg tudjuk tenni, de fölteszem a kérdést, mi van akkor, ha épp egy űrhajó tart a Mars felé emberekkel a fedélzetén. Ők tudni fogják, hogy van 5 napjuk, vagy 3, amíg odaér a felhő hozzájuk, de nem fognak tudni nagyon mit kezdeni vele. Úgyhogy ebben az esetben még igen kérdőjeles, hogy a problémát hogy fogjuk megoldani.
Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy az űrhajósokra milyen veszélyt jelent ez, hiszen ők egy icipicit közelebb vannak hozzá, mint mi. Nyilván hozzájuk akkor akár nem 1-3 nap, hanem lehet, hogy még kevesebb idő alatt érkezik oda ez a felhő, és ahogyan is említette, jóval kevesebb az ő lehetőségük arra, hogy megúvják ezt a támadást, úgymond idézőjelben.
Azt tudom mondani, hogy jelenleg még viszonylag kellemes a helyzet, hiszen űrhajósok alapvetően alacsony földkörüli pályán vannak, ez az alacsony földkörüli pálya pedig még alaposan a Föld mágneses mezőjének a bénjebb rétegeiben fekszik, tehát ott azért még nyújt védelmet a mágneses mező. Ugyan a repülőgépre ülve is jelentősen nagyobb ugyan a sugárzás ilyenkor ott is, de még mindig nem ugyanaz, mint ha kint lennének a bolygók közé térben. Ők sem tudnak többet tenni, mint hogy az űrhajón kívüli tevékenységet ilyenkor szüneteltettek, illetve az űrhajón belül is megpróbálják a legjobban árnyékolt régiókban tölteni azt az időszakot. Ez tipikusan egyébként jellemzően érdemes a különböző víztartályok közelében tartózkodni, hiszen a víznek igen jó sugárzásmérő képessége, nem véletlenül használjuk nukleáris erőművekben, illetve facilitásokban. De most viszont felvetődik a kérdés, hogy mi fog történni az űrhajósokkal az elkövetkezendő időszakban a Hold programban, az Artemis programban, a Hold felszínén, vagy éppen egy Mars programban a Marsra vezető úton, ahol ugye már kívül kerülünk a Föld mágneses mezején, az utolsó védvonalon, egy olyan helyre, ahol nincs mágneses mező. A Hold körül nincs mágneses mező, ahol nincs semmi, a Marsnak sincs saját mágneses mező. Így teljes mértékben születnek ki az űrhajósok ennek a veszélynek. Egyetlen egy dolgot tudunk tenni, hiszen képtelenek vagyunk ólommal és minden elárnyékot űrhajót építeni, hiszen olyan nehéz lenne, hogy sose jutna el a Marsig. Hogy azt is nekik javasolni, hogy keressék meg a legsugárvédettebb helyet, ami nagy valószínűséggel, ahogy mondtam, a víztartályok környezetében lesz, vagy sőt, én úgy tudom elképzelni, hogy jó eséllyel lesz egy olyan kabin, aminek a falában tartjuk a vizet. Ennek köszönhetően az egy jól sugárárnyékolt kabin lesz, és ilyenkor az űrhajósokat a kabin nem hagyhatják el, abban a pár napban, amíg a tevékenység nem csökken. Jelenleg nem tudunk számára többet biztosítani, illetve azt még érdemes, hogy említeni, hogy dolgoznak egyébként a kutatók olyan speciális ruhákon, amik nagyon különleges sugárárnyékoló elemeket tartalmaznak, ilyenkor elképzelhető, hogy ilyen védőruhákat kell majd fölvenni az űrhajósoknak ilyen hosszú távú utazásokon, amit nyilván hosszú távon viselni valószínűleg nagyon kényelmetlen lenne, de kritikus esetekben, mint egy napkitörés, föl kell venni.
Említettük ugye, hogy ciklikussága van a napnak, és ez is hozzájárul a napkitörésekhez. Van esetleg valami más egyéb dolog, ami kitörésre sarkalja ezt az égi testet, vagy ezt még nem figyelték meg a tudósok?
De alapvetően ugye napkitöréseket meg lehet figyelni akkor is, amikor a nap úgymond csendes periódusában van, tehát ez a napnak a természetes működésének a következménye, azok a fajta fizikai folyamatok, amik lezajlanak, azok időről időre eredményeznek napkitörést. A pontos fizikai folyamatokat mögötte továbbra is csak sejtjük, több elmélet is van, hogy miért következnek be ezek a kitörések. Ha ezt egészen pontosan tudnánk, akkor pontosan előre is tudnánk jelezni a napnak mindenfajta viselkedését. A nap egy nagyon összetett rendszer, aminek még mindamáig keveset tudunk, hogy az egyik legnagyobb fél az emberiségnek, hogy azt a fajta fúziós energiatermelést, és azokat a folyamatokat, amik a napban lezajlanak, azt a földre hozzuk, és itt használjuk fel igazán tiszta energiatermelésre. Ezt még mindig nem szükség, és mindez pedig ugye a napban igen nagyban zajlódik le, ahol a gravitáció is egy igen komoly tényezővé kezd válni, és a gravitáció a másik olyan fizikai folyamataiban számtalan kérdőjel van, mint a máig az emberiség gravitációs hullámokra. Ugye a csillagunk az egy olyan égitest, ami rengeteg kérdőjel tartalmaz. A napkitörések megválaszolása, a pontos fizikai folyamatok megválaszolása még mindig nem sikerült tökéletesen, és még sok teendője van a fizikusoknak.
Említettük ugye, hogy műholdak is veszélyben lehetnek egy-egy ilyen napkitörés során. Magyar műholdakat ez érinthet?
Igen, van. Nagyon nyilván Magyarország nem egy műhold nagy hatalom, talán egy-kettő olyan műhold van fönn, sőt talán én egyről tudok, ami nevezhetünk nagy rész magyar műholdnak. Ezen felül inkább arról lehet beszélni, hogy magyar eszközök sokasága van viszont a fönn a világűrben, leginkább jelenleg is a nemzetközi űrállomáson, ezeknek a működését is érintheti természetesen, sőt hát ne felejtsük el, hogy Magyarország saját űrhajós programot tervez és készít elő, aminek a keretében egy magyar embert küldünk szintén nemzetközi űrállomásra, számtalan magyar eszközzel a kísérleteket hajtson végre, és bizony ebből a szempontból nézve ez a magyar ember is ki lesz téve ezeknek a hatásoknak, és azok a magyar eszközök, amik felkerülnek, szintén ki lesznek téve ezeknek a hatásoknak, úgyhogy igenis fontos Magyarország számára is, hogy az időjárással foglalkozzunk, illetve hát ahogy az emberiség, illetve a technológiánk egyre jobban kitett ezeknek a hatásoknak, mindannyiunk számára valójában fontos. Azt érdemes megjegyezni, hogy az amerikaiaknak az időjárás előrejelző központja már foglalkozik időjárás előrejelzéssel, és ők vagyok a legfontosabb időjárás előrejelzés jelenleg a világon, és ugyanezzel Európa is dolgozik jelenleg, az Európai Ügynökség vezetésével, aminek Magyarország is tagja, és ennek a programnak tagja Magyarország. Európa is arra törekszik, hogy saját előrejelző rendszert és hálózatot működtessen, tekintve, hogy európai űrhajósok vannak a világűrben, európai technológiák vannak a világűrben, és az európai kritikus infrastruktúrát is meg kell tudni védeni ezekkel a hatásoktól.
Nem mehetünk el amellett sem, hogy mellettünk még folyamatosan zajlik egy háború, méghozzá ugye az orosz-ukrán háborúról van most szó, és az elmúlt időszakban, az elmúlt jó pár adásban foglalkoztunk ennek az űrkutatásra gyakorolt hatásával, viszont az elmúlt időszakban meg kell hagyni, hogy talán egy picit csend van, vagy legalábbis nem annyira hallani az űrkutatással a kapcsolatos dolgokról már, ami a háborúhoz köthető. Mi most a helyzet így a nemzetközi piacon, úgymond az űrkutatás tekintetében? Valóban nyugodni látszanak a kedélyek?
Én amennyire rálátok ezekre a folyamatokra, az űrpiac az viszonylag nyugodt, és ugyanúgy megy tovább, mint eddig. Azzal a különbséggel, hogy egy kicsit hidegháborús hangulat uralkodik, viszont én azt gondolom, hogy azok a nagy programok és nagy tervek, amik megvoltak eddig is, azok csak nagyobb löketet kaptak most. Én főként a Hold programra gondolok, ami ugye Artemis program néven fut, még eltökéltebbek a nyugati koalíciós tagállamok arra, hogy ezt a programot végrehajtsák, és ennek eredményeképpen még eltökéltebbé váltak arra, hogy embert jutassanak a Marsra, hiszen az egész Hold program, a Mars program előképét jelenti tulajdonképpen. Ezzel persze kicsit ellentmondásban van az, amit lehet tapasztalni az űrpiacon is, az a különböző alkatrészek, illetve gyártói láncolatoknak a megszakadása, ez valóban tapasztalható. A szállítási láncokban problémák vannak, hogy az üreszközöket általában egyedileg készítik nagyon speciális komponensekből, ezekből amúgy sincsen nagy mennyiség a világon, általában egyedileg gyártják, és ezekre bizony a nemzetközi gazdasági helyzet igen komolyan rányomta a bélyegét. Tehát egyfajta negatívunkként, amit én látok legkomolyabb hatásként, az a csúszás, ami az űrprojektekben amúgy is ott van, de ez most még jelentősebbé kezd válni, és hiába próbálják az Artemis programot is a lehető leggyorsabban végrehajtani az amerikaiak. Már most látszik, hogy csúszás várható, azért, mert ezek a beszállítói láncok a világban uralkodó gazdasági folyamatok eredményeképpen komoly problémákkal küzdenek.
És mit látunk jelenleg a nemzetközi űrállomással kapcsolatosan? Ugye itt folyamatosan érkeztek az információk, hogy maradnak az oroszok, nem maradnak az oroszok. Mi most a jelenlegi helyzet?
A jelenlegi helyzet, amit lehet látni, az egyfajta bizonytalanság. És én azt gondolom, hogy egyfajta szándékosan fenntartott bizonytalanság. De ugyanakkor, hogyha a színfalak mögé nézünk, akkor azért én mindig el szoktam mondani és hangsúlyozni, hogy senkinek nem érdeke ezt valóban meglépni, és nem is fogják ezért. De most, hogyha mind a két oldalt megvizsgáljuk, az űrállomást csak közösen lehet üzemeltetni. ha megvizsgáljuk a úgymond a nyugati oldalon álló államoknak az érveit, nekik is szükségük van az űrállomásra. Ha az űrállomás nem áll rendelkezésre, jelenleg nincs más olyan állomás, sem föld körül, sem hold körül, sehol még, ahova ember lehetne küldeni, és technológiai és egyéb kísérleteket lehetne végrehajtani, amire szükségük van. És ugyanez igaz a túloldalra is, akik a túloldalnak pedig még inkább érnek-e valójában, hiszen őnek itt még csak tervük sincsen egyéb állomásra és holdállomásra bármire, ezért jelenleg az oroszoknak ez az egyetlen komoly hozzáférése egy űrbéri emberek szállítására és ott tartózkodására alkalmas kutatási infrastruktúrához. Mindezt azért összegezni kell, mindenkinek az az érdeke, hogy ez az állomás működjön, és a lehető legtöbb hasznot hozza, pláne ha figyelembe vesszük, hogy eddig mennyi forrást fektettek bele, és azt is érdemes figyelembe venni, hogy a következő legalább egy-másfél évre mind a két oldalon a források már belettek fektetve a következő felbocsájtásokra, a kísérletek megépítésével, a technológia demonstrációval, űrhajósok felkészítésével. Hatalmas pénzveszteség lenne azt mondani, hogy ezek az elköltött forrásokra már nincs szükség. Mindezek pedig szerintem elég jól indikálják azt, hogy ez a program ez menni fog tovább, és ez eddig is így volt, a legtöbb esetben bármilyen konfliktus zajlott a Földön, a világűrben zajló együttműködések viszonylag jól átvészelték, és kimaradtak ezekből a konfliktusokból. Én nagyon remélem, hogy ez így marad, és továbbra is a világűrt lehet a béke szigetének tekinteni, és azok a konfliktusok, amik a Földön zajlanak, nem jutnak el a világűrbe.
Reméljük, hogy így lesz, ez egy nagyon jó végszó volt. Nagyon szépen köszönöm Zábori Balázs űrmérnöknek az elmúlt perceket. Én azt gondolom, hogy rengeteg fontos információt kaptunk, és talán meg is nyugodtunk, úgyhogy nem kell tartani semmiféle hatalmas napvihartól, ami minket a következő napokban vagy hetekben elsodorna, de nagyon szépen köszönöm tényleg ezt a rengeteg információt, és azt is, hogy így tisztába tudtuk tenni ezeket a dolgokat.
Én is köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk tartottak. Ez volt már az űrkorszak itt a Spirit FM-en. Egy hét múlva újra jelentkezünk, és egy újabb izgalmas témába vágjuk majd bele a fejszénket. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak. Az elmúlt percekben Vince Bencét hallották. A viszonthallásra.